Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének 6. részéből, a 10-től a 19-ig terjedő versekből. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Kedves szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Istenünknek igéje megteremhesse bennünk a lelki gyümölcsöket, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a lehetőségért, az életért, és azért az életért, amelyet Krisztusban akarsz nekünk a mai napon is ajándékozni. Dicsőítünk téged az ige titkáért, annak a teremtő erejéért. Urunk, a teremtés kezdetén elegendő volt annyit mondanod, hogy legyen, és lett világosság. Úrunk, sokszor próbatételeinkben, ó, jó lenne, ha eszünkbe jutna, Uram, csak egy szót szólj, hogy meggyógyuljon a te szolgád. Urunk, most itt vagyunk a te szent színed előtt, és szeretnénk megnyílni te előtted, és szeretnénk befogadni ezt a teremtő szót, a te drága igédet. Kérünk, jöjj, és te, aki mindent tudsz a mi életünkről, tudod a kísértéseinket, a próbatételeinket, életünknek gyengeségeit, testi-lelki elesettségeinket. Urunk, jöjj, és szólj hozzánk a te szent lelked által, hogy a te igéd termőre fordulhasson mindnyájunk szívében. Így könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, áld meg őt a te szent lelked által, hogy szívében, lelkében és ajkában a te üzenetedet hallhassuk meg. S könyörgünk, Urunk, önmagunkért, mint ige hallgatóiért, nyisd meg a szíveinket, hogy befogadhassuk a te igédet, s a te igéd által te önmagadat. Így jöjj, Urunk Jézus Krisztus, és a te jelenléteddel örvendeztesd meg a mi szíveinket, és szabadíts meg bennünket, mert ha a fiú megszabadít bennünket, akkor valósággal szabadokká leszünk. Így légy közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg a mai istentisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 13. versben. Fennevezett helyről így szól Istennek igéje. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára mindannyian az életünk folyamán már vettünk részt vizsgán vagy egyéb próbatételen. Amikor egy-egy ilyen időszakra, egy-egy vizsga időszakra, vagy egy-egy vizsgára, próbatételre visszaemlékezünk, minden bizonnyal eszünkbe jut az az izgalom, az a stressz, az a vizsgadrukk, ami egy-egy ilyen szituációban az emberen mindig eluralkodik. Olyanok ezek a helyzetek, hogy nem csak belül izgulunk, hanem ennek testi tünetei is vannak. Ilyenkor szaporább lesz a légzés, megemelkedik a pulzusszám, kimutatták, hogy az adrenalin is a nagy mértékben megemelkedik ilyenkor a szervezetünkbe, kitágulnak a pupilláink, és lehetne sorolni azokat a tüneteket, fiziológiai jelenségeket, amelyek a vizsgával, a próbatétellel együtt az emberen megjelennek. Azért izgulunk ilyenkor, mert a próbatétel idején mindig mérlegre kerül, ha egy vizsgáról van szó, a tudásunk. Mérlegre kerül az, hogy az eddigi időszakban mit tettünk, hogy tettük, mennyire tudtunk felkészülni egyáltalán a próbára. Aztán ezen túl mindig az ember végig gondolja egy vizsga alkalmával, hogy tulajdonképpen nem csak egy tárgyi tudásról adunk számot, hanem az én egész lényem az, amelyik mérlegre kerül. Hiszen ha sikerül egy vizsga, akkor teljesen felszabadultak vagyunk, megváltozik a világ szemléletünk, akkor azt gondoljuk, hogy lám elismerést nyert mindaz, amit tettünk, amiért dolgoztunk, amiért küzdöttünk. Egész lényünkkel érezzük, hogy milyen jó, hogy sikerült. Ha az ellenkezője történik, akkor szintén ellenkező előjellel igaz ez. Ha nem sikerül, akkor azt érezzük, hogy haszontalanok vagyunk, nem ér semmit az életünk, pedig csak egy pici vizsgáról van szó. Nem olyan helyzet éppen ezért a vizsga, amit úgy igazán óhajtanánk. Minden bizonnyal nem úgy kelünk föl a nap kezdetén, hogy de jó lenne ma vizsgázni egyet. De jó lenne, hogyha egy próbatétel jönne a mai napon. Nem szeretjük ezeket a helyzeteket. Ha lehet, akkor elkerüljük, ha lehet, a könnyebb utat választjuk. Nem olyan helyzet próbatétel és a vizsga, amit óhajtanánk. Talán a mai választás is egy ilyen vizsga, egy ilyen próbatétel, egy ilyen belső lelki próbatétel a jelölteknek, a presbiter jelölteknek. És nyilván, hogy ha meg lesz a végeredmény, akkor bármi módon lehet magyarázni az eredményt, de az ember belül mindig vagy fellelkesül, vagy elkeseredik attól függően, hogy mi lesz az eredmény. A felolvasott alapigénkben az úri imádság mai szakaszában Jézus arra tanít, hogy kérjük a próbatételtől való mentességet. Miért kérjük? Azért, mert alapvetően nagyon megviseli az embert a próbatétel, a kísértés régies szóval. Nagyon megviseli az embert a vizsga. Hogyha az embernek sorozatosan, folyamatosan próbatételeket kell kiállnia, akkor azok a tünetek, amelyekről az előbb szóltam, szaporább légzés, megemelkedett pulzusszám, stb., ezek állandósulnak, és ezt hívják a mai modern nyelvben stressznek. És tudjuk, hogy nagyon sok fizikai betegségnek a stressz az oka. Az ember állandóan feszített állapotban van, állandóan meg kell felelni valaminek vagy valakinek. Állandóan vizsgahelyzetbe érzi magát, pedig már nem vizsgázik. Jézus ezért tanít arra, ezért is az úr imába, hogy kérjük a próbatételtől való mentességet, a kísértéstől való mentességet, és majd később kiderül, hogy ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint hogy egy egészségvédő faktor lenne. Nem a próbatétel ugyanis, és nem a kísértés az ember alapállapota. Az ember alapállapota a boldogság és a békesség. Ezt szeretnénk elérni. Ebből indulunk el gyerekkorunkba, és hitünkben szeretnénk elérni majd egykor a teljességben, a mennyországban. A boldogságot és a békességet. Az alapállapotunk ez, és ezt tudva egy kicsit furcsán is hangzik Jakab apostolnak a felhívása, Jakab levelének első fejezete második versében, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Elég nehéz ezt a kijelentést elfogadnunk, nekem legalábbis nehéz elfogadnom. Nagyon nagy hit és nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, hogy az ember úgy tudja szemlélni a próbatételeket, a kísértéseket, a vizsgákat, amelyek jó dolgok, amelynek örülni kéne. De nyilván nem hiába írta le ezt az apostol, és később szeretnék majd erre is kitérni. Az ember alapvetően ugyanis el szeretné kerülni a kísértéseket. Maga Jézus keresztre feszítése előtt egy nappal imádkozott, hogy múljék el tőle ez a pohár. Maga az Úr Jézus is ezért fohászkodott. És ezért tanítja az úri imádságba, hogy ne vigy minket kísértésbe. Ezt imádkozzuk, ezt kérjük. Azért szeretné az ember elkerülni a próbatételt, mert ez egy fenyegetés. fenyegetés az életére nézve. Fenyegetés arra nézve, hogy vajon meg tudok-e állni. Mert bármennyire is felkészült, bármennyire is ráerősített és ráedzett a vizsgára, próbatételre, bármennyire is a kísértésre felkészült lélekben, és kéri az Isten erejét, mégis mindig ott van az a kicsike kis esély, hogy lehet, hogy nem sikerül. Lehet, hogy el fogok bukni. Lehet, hogy szégyen lesz a vége. Ezért rettegünk, és ezért félünk gyakran a kísértéstől. Mert ha nem félnénk, akkor rutin lenne, akkor olyan gyakorlat, amelyet bármikor meg tudunk tenni. Akkor már nem is vizsgáról, és nem is próbatételről lenne szó. Az embernek tehát az alapállapota a boldogság és a békesség, és fél attól, hogyha kísértések, próbatételek jönnek az életében. Ennek ellenére vannak kísértések, sőt, kellenek kísértések. Ez látszólag ellentmondás. Most kell vagy nem kell, jó vagy nem jó, tehetnék fel a kérdést. De hogyha egy kicsit a dolgot mélyebben átgondoljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy mennyi minden próbát és nehézséget kell kiállni ahhoz, hogy az ember eredményt érjen el. A Biblia, az újszövetségi levelek hivatkoznak, hoznak egy sportpéldát, az életet, a hitharcát egy versenyfutáshoz hasonlítják, és hogyha ezt a próbát, ezt a példát egy kicsit végig gondoljuk, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ki az, aki szeret erőlködni? Ki az, aki szeret fájdalmat érezni? Ki az, aki szeret légszomban lenni? Azt érezni, hogy alig kapok levegőt, kapkodni a levegőt? Ki az, aki szeret kimerülni, izzadni, verejtékezni? Azt gondolom, hogy senki sem. Mégis ezek a dolgok szükségesek ahhoz, hogy valaki egy futóversenyt megnyerjen. Ha egy sportversenyen győzni akarunk, vagy egy nagyobb megmérettetésen, akár egy olimpián egy sportoló győzni akar, akkor bizony erős és nagyon megterhelő és fájdalmas próbatételeken kell átmenni. Anélkül nincs eredmény. Anélkül nincsen az embernek megelégedettség érzése, hogy lám, ezt is meg tudtam csinálni. Ezt is elértem. Ha ez így van a külső világunkban, a külső teljesítményben, a testi teljesítményben, mennyivel inkább így van ez a lelki világunkban, a lelki teljesítmények, a lelki próbák világában. A kísértés tehát egy ilyenfajta nehéz, zaklatottsággal járó lelki edzés, amely mégis jóra vezet. Bármennyire is félelmetes, bármennyire is szörnyű, jóra vezet. Lelki edzés. Jézus mielőtt nyilvános küldetésbe kezdett volna, megkeresztelkedése után, 40 napos böjtöt követően egy lelki beavatáson, egy kísértésen vett részt. A pusztába a sátán megkísértette. És ebből az egész jézusi pusztai kísértésből csupán egy vonást szeretnék kiemelni. Nyilvánvalóvá vált a kísértés miben léte. A kísértés harc. És az ellenség nem egy másik ember, és nem is önmagam, nem önmagamat kell legyőzni, hanem van egy jól megfogható, kitapintható ellenség. Ez nem más, hogyha ismerjük a szinoptikus evangéliumokból a Jézus kísértésének a történetet, akkor tudjuk, hogy ez nem más, mint a sátán. Van egy ellenerő. Van egy olyan ellenerő, amely lépten nyomon ott van, ahol a hívő ember él. És bizony néha a kísértésben megjelenik, ahogy Jézusnak is megjelent, szólt hozzá, beszélt vele, próbálta letéríteni az útról, próbára tette, és Jézus megállt a kísértésben, de a lényeg, hogy egy harcot kellett folytasson vele. 4 éve nyáron volt szintén egy választói közgyűlés itt a templomban, akkor nem presbiter választás, hanem lelkész választás történt. Számomra egy hatalmas próbatétel volt, no nem a választás, hanem előtte egy lelki próba, amely során egyértelművé vált az az ige, amelyet hallhattunk az igeolvasás alkalmából, Efézus 6.12. Nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Eddig az idézet. Tehát egy olyan harca kísértés, amelyben nyilvánvaló kell legyen a számunkra, hogy a sátán ellen küzdünk. Ezt ki kell mondani. Ha valaki ezt elkeni, vagy nem akar róla tudomást venni, hogy hát nincs is ördög tulajdonképpen, ez csak az embernek a rossz indulatai, vagy ezt az emberek találták ki, ez teljesen hazugság. Igen, van rossz erő, amely állandóan kísérti a harcban az embert, a hívő embert. Ezért kell kérni a kísértéstől való mentesség után, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Ez azt jelenti, hogy ha már kísértésbe estünk mégis, akkor Isten legyen a mi oltalmunk, és szabadítson meg a gonosztól. És itt a gonosz nem egy általános rosszaság, gonoszság, rossz hajlam, hanem itt konkrétan a gonoszról, a tulajdon névről van itt szó, valakiről, aki a kísértést elvégzi, aki munkálkodik bennünk, körülöttünk és ellenünk. Hogyha ezt látjuk, hogy az ember, a keresztény hívő ember kísértések alkalmával, magával, a sátánnal áll szembe, akkor ha józanul végig gondoljuk, rá kell ébrednünk, hogy nincs esélyünk. Mert hát ki az, aki közülünk képes lenne a sátánnal szembeszállni, sőt, győzedelmeskedni? Azt gondolom, hogy senki nem képes emberként, mert erősebb az embernél az ellenség. Önmagunkban nem lenne esélyünk. A próbatétel harc, és van, aki elmondta nekünk, hogy ebben a harcban milyen harci eszközöket lehet használni. Milyen hatékony harci eszközöket. Erről is szólt a felolvasott hosszabb igeszakasz az Efézusi levélből. Én a régi fordítás szerint idézem, igaz lelkűség, igazságnak mellvasa, a békesség evangéliumának saruja, hitnek pajzsa, üdvösség sisakja, a léleknek a kardja, amely az Isten beszéde. Sorba lehetne menni végig, hogy mit jelentenek ezek a harci eszközök. Két dolgot szeretnék csupán kiemelni, az egyik az üdvösség sisakja. Az ember, hogyha harcba megy, akkor tudja jól, hogy hihetetlenül fontos a feje. És a feje, amellett, hogy nagyon fontos biológiai szervek vannak benne, mindig a gondolkozásunkat, az értelmünknek a középpontját jelentik. Amikor a lélek harcába megyünk, amikor a kísértésben megyünk, bizonyosak kell legyünk, hogy az üdvösség sisakja a fejünkön van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy olyan bizonyosságunk kell legyen, hogy valaki velünk van, valaki már megváltott bennünket, valaki már üdvösséget adott. És ezzel a magabiztossággal kell belemenjünk a küzdelembe. Nem egy olyan magabiztossággal, amelyet egyébként a mai világ, mivel nincsen Istene, generál magába, hogy én ezt tudom, meg tudom csinálni, át tudom nyomni magamat, majd lesz erőm. Nem egy ilyen hamis magabiztosság. A keresztény ember magabiztosságát az adja meg, hogy Isten megváltotta. Ez jelenti az üdvösség sisakja. Nem egyedül megyek a háborúba. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni ezek közül, hogy az apostol felsorol sok harci eszközt, és ezeknek a túlnyomó többsége a védelmet szolgálja. És egyedül egy támadó fegyvert említ. Ez a lélek kardja, amely az Isten beszéde. A lélek kardja, amely az Isten beszéde, Jézus kísértése alkalmával is Jézus használta ezt a fegyvert. Amikor a sátán le akarta a különböző kérésekkel téríteni az útjáról, akkor Jézus mindig igével válaszolt. És meggyőződésem, sőt tapasztalásom, hogy ilyenkor nem arról van szó, hogy az ember nagyon jól megtanulta gyerekkorában az igéket, sőt nap mint nap folyamatosan órákon keresztül tanulja fejből az igéket. Hogyha majd jön a kísértés, akkor tudjak fejből idézgetni a Bibliából. Kedves testvérem, ez a léleknek a kardja. A lélek adja meg az igéket. Velem is előfordult, hogy emberileg semmit nem tudtam mondani, és a lélek mégis megadta, hogy mit kell mondanom. Ez nem emberi erőtől függ. És ez is fontos dolog a harci eszközökre tekintve, hogy itt nem látható fegyverek, hiszen nem test és vér ellen van a harc. Nem látható fegyverek jelennek meg, hanem lelki fegyverzet. A hívő ember számára egy hihetetlenül fontos különbségtétel kell legyen, és tudatosítanunk kell magunkba, hogy ki ellen harcolunk. Nem az ember ellen, nem egy másik ember ellen, nem az ateisták ellen, nem a keresztény vallás ellenségei ellen harcolunk. Nem más országok ellen, nem egy másik politikai gondolkodási közösség ellen harcolunk. A gonosz ellen harcolunk. A gonosz ellen harcolunk, tehát nem fizikailag kell harcolnunk. Ez volt a hatalmas nagy tévedése egyébként a középkori inkvizíciónak. amely úgy vélte, hogy ki lehet írtani a gonoszt azzal, ha egy gonosz embert megölünk. Belefolytjuk a vízbe, levágjuk a fejét, karóba húzzuk, mágiára küldjük, stb. Széles a repertoár. De ezek nem lelki fegyverek. Ezek mind fizikai, valóságos fegyverek. Azonban a gonosz ellen csak a lélek fegyvereivel lehet harcolni, és azzal a hittel és azzal a tudással, hogy nem az az ember a gonosz, aki mellettem van, hanem abban az emberben esetleg lehetnek olyan gonosz gondolatok, amelyek rosszra viszik és rosszra sarkalják, és a pusztítás lesz az eredménye. Mindig el kell választani az embert és az emberben lévő bűnt. Jézus a bűnöket váltja meg. És úgy kell látnunk a másik embert, mint aki nem a megáltalkodott gonosz testé létele, hanem egy olyan ember, aki megváltásra, és ugyanúgy, mint én, szabadításra szorul. Hogyha így állunk meg a kísértésekben, akkor tudunk igazán harcolni a lélek fegyvereivel. Aztán el szeretném még mondani, hogy úgy érdemes a próbatételbe belemenni, hogy tudjuk, hogy valaki már győzött. Valaki már megnyerte a győztes csatát. Valaki már megszabadított a gonosztól. Jézus ezt megtette. És az én sikerességem is attól függ, hogyha ő bennem növekszik. Ha ő növekszik bennem, akkor nő a harci erőm. Ha ő kicsi bennem, akkor kicsi a harci erőm. És nem tudok megállni majd a kísértésbe. Így szabadít meg a gonosztól. Az ő jelenlétének bennem való növekedésével. És nagyon fontos az is, hogy elsősorban nem a másik emberben lévő gonosz ellen kell harcoljunk. Az sokkal egyszerűbb. És elsődlegesen nem ez a feladatunk. A bennem lévő gonosz ellen. Mert bennem is van. Ne gondoljuk azt, hogy tökéletesek vagyunk. Az óemberünk bennem is ott van, és meg kell vívnunk ezeket a csatákat. De mégis ki az, aki próbatételeket él át? Sokszor szoktak panaszkodni keresztény emberek, hogy lám, ismerek egy ateistát, aki még Istent is szokta káromolni, és milyen jól megy neki. Van pénze, autója, jól menő vállalkozása. Én meg itt vagyok, és hát járok templomba, imádkozom, Jézusnak átadtam az életem, az semmi. Hogy van ez? Sőt, még próbatételeket, kísértéseket, lelki tortúrákat is át kell éljek. Igazság ez? Ahhoz, hogy ezt a kérdést feloldjuk, végig kell gondolnunk Pál apostol igéje alapján, hogy ki is az, aki kísértéseket, próbatételeket ér át. Azt írja Timóteusnak, az ifjú tanítványnak, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Tehát a kegyes életvitelnek az egyenes ági következménye az üldöztetés, a próbatétel. Az az ember tehát, és az a közösség, aki oda akarja szánni az életét, és igazán hívő és hiteles életet akar élni, törvényszerűen lelki harcokban kell részt vegyen. Ilyen lelki harcokban kell részt vegyen az egyén, de ilyen lelki harcokban kell részt vegyen a gyülekezet is. És ahogy az egyik presbiterünk néha szokta mondani, mi harcostársak vagyunk. A gonosz ellen harcolunk, nem egymás ellen. Nem a különböző véleményű ember ellen kelünk ki. A gonosz ellen harcolunk, és együtt kell harcolnunk. És minél inkább összetudunk zárni a gonosz ellen, minél inkább tudjuk realizálni azt, hogy mi harcostársak vagyunk, annál egységesebb lesz ez a közösség. Annál egységesebben tudjuk, hogy mi a célunk. A kísértés annak a jele, hogy beiratkoztunk az Istennek az egyetemébe. És tudjuk, hogy az egyetemekben vannak szorgalmi időszakok, amelyek általában nyugodtak, aztán vannak vizsgai időszakok, amikor sokkal stresszesebb a helyzet. A mi életünkben is, az Isten iskolájában járva vannak ilyen időszakok, amikor nyugodtak vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez a többség. Aztán vannak próbás időszakok, amikor meg kell állnunk a harcban. A próba ugyanis kipróbáltságot eredményez. Akkor el tudjuk mondani magunknak, hogy mi már átéltünk egy csatát, mi már tudjuk, hogy mit jelent harcolni a gonosz ellen. Végezetül ezt szeretném mondani, hogy nem szeretném, ha azt gondolnánk mindezeknek alapján, hogy a keresztény élet csupa küzdelem, nyugtalanság, tortúra. Hiszen a békességre, a boldogságra is csodálatos ígéretek vannak a Bibliában. Ezek közül hármat szeretnék felolvasni, mindhárom Jézusnak a saját szava, János evangéliumából. János 14:27. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja. ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is féljen. János 16.33. Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János 10.10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Isten ilyen életet, ilyen boldog, békességes, bővölködő életet készít mindannyiunk számára. És jelen időben mondtam, kedves testvérek, tehát ez a célja az Istennek a mi életünkkel. Ez az eljövendő teljesség, a boldog megérkezésnek az előíze. Amikor azt imádkozzuk tehát, hogy ne vigy minket kísértésbe, ez az óhajunk valósul meg, amely egybecseng azzal a kérése, hogy jöjjön el a te országod. Szeretnénk, hogyha ez a boldogság és békesség minél teljesebb lenne a mi életünkben. Isten a teljességet készítette el, de néhány próba azért még vár ránk. Néhány próbán még át kell menni. Ő adjon erőt, amikor a békesség időszakából át kell lépjünk egy próbás időszakba, és adja meg, hogy amit kérünk Isten tiszteletre, Isten tiszteletre, az úri imádságba, ne vigy minket kísértésbe, ez valósuljon meg, de ha már benne vagyunk, akkor ő szabadítson meg mindannyiunkat a próba idején a gonosztól. Legyen így mindannyiunk életében, és Isten lelke munkája ezt mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, megállunk előtted, és megvalljuk azt, hogy sokszor vannak olyan helyzetek, amikor nem a te fegyverzeteddel harcolunk, amikor azt gondoljuk, hogy test és vér ellen van tusakodásunk, harcunk, és nem vesszük észre a te lelked teljességében az, hogy ez nem így van. Kérünk ad, hogy legyen látásunk, te lelked által láttasd meg velünk, hogy mi a mi feladatunk, és hogy milyen próbákban kell megállnunk. Kérünk, adj erőt, ad, hogy tudjunk megszabadulni valóban a gonosztól a mi szívünkben, és tedd ezt áldásként a te közösségeddel is. Így kérünk, légy velünk akkor, amikor próbatételek várnak ránk, ad, hogy ilyenkor tudjunk a te erőddel megállni, és légy velünk akkor is, amikor a boldogság és békesség időszaka van, ilyenkor pedig tudjunk neked hálát adni. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.